kedves konferencia. Az előadásom címe Paródia ungvárnémeti Tóth László költészetében. Én PPT-vel nem készültem, hanem egy handouttal, amiből az iskolai nyomtató véletlenül sokkal többet csinált, úgyhogy lehet, hogy mindenkinek kettő is jut belőle. Tarnay Andor 1990-ben publikálta a paródiáról szóló tanulmányát, a Paródia 16-18. Századi Magyarországon címmel. Ebben a tanulmányban nem az elején, hanem valahol a harmadánál úgy határozza meg a paródiát, mint hogy a paródia nem más, mint az imitáció sajátos, szélsőséges formája. De azért szélsőséges, mert ebben az értelemben a paródia egy szövegnek, veszünk egy egyszerű szöveget, kicserélünk benne néhány szót, függően a mértéktől, és ezzel ugye a szöveg jelentését megváltoztatva, de a szöveg alapvető nyelvtani, grammatikai, tartalmi elemeit megőrizve hozunk létre új műalkotást. Ezt lehet komikus és nem komikus céllal is csinálni. Miként minden igazán jó irodalmi tanulmány, Tarnay Andor szövege is messzire vezető kérdéseket vet föl. Például azt, hogy meddig élnek a reneszánsz során kialakult alkotói eljárások, hogyan hatnak a későbbi évszázadokban, ő maga a 19. század elejéig vezeti el ezt a fogalomtörténetet, hogyan írhatjuk le egy műfaj, egy irodalmi jelenség fogalomtörténetét, amely több felé ágazik, újra összetalálkozik, a régebbi ág megtermékenyíti az új ágat. Nincs állandó jelentése sokszor ezeknek a fogalmaknak, hanem egymástól különböző jelentések keverednek. Ráadásul a mi irodalmunkban miután többször is átveszünk egyes fogalmakat, ezek újra összetalálkoznak, és akkor onnantól kezdve már nem könnyű kibogozni a szálakat. És ott van az a kérdés is, hogy hogyan kapcsolódik az elmélet és a gyakorlat, hogy amit olvashatunk az irodalmelméleti kézikönyvekben, az akár ugyanazon szerző költői gyakorlatában hogyan jelenik meg. És hát ott van az a kérdés is, hogy mikor találunk a szövegek között közvetlen filológiai igazolható kapcsolatot, és mikor van arról szó, hogy csak valamilyen azonos szemléleti gyökere van, közös forrásokból dolgoztak, vagy egyszerűen csak a kor hangulatában ott levegő szövegeket használják föl különböző szerzők. Mindezekre a jelenségekre a 19. század elejének magyar költészete nagyszerű példákat mutat, és ezen belül is ungvárnémeti Tóth László ugorög magyar költészete egészen extrém példája szerintem mindezeknek. De ő maga 1818-ban publikálta Görög versei magyar tolmácsolattal című kötetét, amit Vörös Sándornak a pszichéjéből is lehet ismerni, amelyben négy műfaj köré csoportosította a verseit, ugye ódák, epigrammák, idillek és episztolákat közöl, mindegyik verset közli görög és ógörög és magyar nyelven. Maga ez a gesztus, az ógörög versírás is sokkal otthonosabb jelenség lett volna a 16-17. Század fordulóján, mint a 19. század elején, amikor alig-alig lehet ennek a jelenségnek az európai irodalomban is párhuzamát találni. Ő az imitáció legkülönfélebb formáit valósítja meg ebben a kötetben, utánoz műfajokat, utánoz szerzőket, és hát össze is keveri a különböző hagyományokat, különösen csodálatosak az ógörög Horácius imitációk egyébként, amelyeket nem teljesen annak szán, de hát ugye ahogyan ezt megfogalmazhatjuk, ugye Horácius az anyanyelve a korszak költőinek, és hát ő ógörögül utánozta Horáciust. És az ő szövegein keresztül nagyszerűen lehet az imitáció működését tanulmányozni. Hogyan kutatja és tárja föl egy szerző a mintákat, hogyan értelmezi ezeket a mintákat, aztán hogyan határozza meg a mintakövetés nyelvét, ugye az ógörögöt és a magyart választotta, hogyan von be más költői hagyományokat, mintákat az imitációba, és aztán milyen költői eszközökkel az adott szerzőt értelmezve milyen eszköztárát dolgozza ki a mintakövetésnek. Egy ilyen sajátos ógörög, így írtok ti ez, mondhatjuk, a komikus él nélkül. És ezen belül is különleges példája ez a bizonyos 11. epigramma, amelyben ő egyrészt ugye egy konkrét Sannazaro verencei epigrammáját utánozza, magyarul és görögül, tehát az eredetileg latin epigramma a 16. század elejéről egy magyar és egy görög paródiában születik újjá. Föl is olvasnám a magyar szöveget, hogy legyen itt előttünk. Itt láthatják az első pontban a szöveget. Látta Benét, s bámult a tehetségében Athéna, hogy sok férfiakat felhozza tájnár alul. Most dicsérjed, Apol, nekem orvos gyermekedet, mond a szűz, magzatodat hív, atya, többre fogod nézni talán. De ha a tudományt veted össze, hiended, hogy csupa ember imez, és isteni elme amaz. És hát itt láthatjuk a második pontban is ezt a jegyzetet, amit hozzáfűz. Ő maga ugye büszkén vállalja, büszkén mutatja be a példáit, azokat a forrásokat, amelyeket használt, itt idézi Sannazaro epigrammáját. Következőkben egyrészt erről az epigrammáról szeretnék néhány szót arról, hogy a 18-19. Századi magyar irodalomban hogyan jelenik meg, aztán a paródia módszeréről, végül pedig mi az a tartalom, amit ez az epigramma megjelenít. A Sannazaro epigrammája közismert volt a 18. század végén, de elsősorban így ez csak egy sejtés a keresés alapján. Ugye a 18. századi ugye Google a barátunk, és azt mutatták az keresések így elsőre, hogy a 18. században ez az epigramma már nem Sannazaro gyűjteményes kiadásaiban, hanem egyéb poetikai kézikönyvekben öröklődött, és a 19. század elején, 18. század végén magyar irodalomban is inkább az eredeti kontextusától, az eredeti szerzőtől elszakadva láthatjuk ezt a szöveget. Fölvasnám a magyar változatát Baróti Szabó Dávid fordításában. Állani tenger közt Neptun szemlélte Velencét, s ő birodalmától függeni mérges habot. Jupiter, elviheted Rómának kőfalit, úgymond, s másodnak bástyás széke felejtve lehet. Tenger elejbe, ha tész Tiberiszt, két várra szemetves, s mondjad, hogy azt rakták emberek, istenek ezt. Ja, 16. század elejéről származik ez az epigramma, és rengeteg átirata, olyan paródiáját ismerjük, mint amit Ungár-Németi Tóth is csinált latinul. De különösen alkalmas mindenfajta dicsőítésre ennek az epigrammának az átírása. Ugye Neptun szemléli Velencét, tehát van egy isten, aki nézi a Velencét, utána megszólít egy másik istent, Jupitert, és őt felszólítja arra, hogy ezt a két dolgot, ugye Jupiter Rómát és Neptunnak a Velencét hasonlítsa össze, és mondja ki, hogy az övé a jobb, mármint Neptuné. És egyszerűen, hogyha paródiaként kicseréljük benne az istenek neveit és a szóban forgó dolgokat, akkor tulajdonképpen bármilyen dolognak a dicsőítésére tökéletesen alkalmas ez a költemény. És hát tartozik hozzá egy legendás történet is, Szerdai György Alajos írja például, hogy 3000 szeszterciust fizettek a velencélyek minden sorért. Ungár-Németi Tóth itt azt írja, hogy egy aranyat adtak minden betűért, ezt nem tudom mi a átváltás, a betűk, a sorok, a szesztercius és az arany között, de biztos, hogy a velencélyek sokat fizettek ezért, és hát ismerjük kora újkori imitációikat is. Zsupán Edina írja például a Wolfenbütteli könyvtár megnyitására írt dicsőítő átiratát, paródiáját ennek a szövegnek. És hát ott van ez az epigramma 300 évvel később a magyar irodalomban is. A 1760-ban Reinisch József 19 éves korában az első hexameteres próbálkozása ennek a szövegnek a magyar nyelvű fordítása. Tehát szinte a magyar irodalom a versújítás szülőszobájában ott áll Sannazaro. És aztán Baróti Szabó Dávid az imént felolvasott fordítást készítette az 1780-as években, amelynek több változata is készült. Ezen kívül a szövegről más paródiát is ismerünk a korszakból. Kazinczy kijegyzései, a pandektái között találhatunk egy olyan paródiát. Itt a negyedik pont alatt a handoutnak a másik oldalán láthatják ezt a szöveget, amelyre Kazinczy azt mondja, hogy írta nem tudom kicsoda első Leopold császár idejében Sannazar versének paródiája, és itt látható a Kuruc közlemek költészetéből, a költészete kötetből a szövegnek a fordítása is. Nagyon érdekes, hogy ez a szöveg, amiről Kazinczy nem tudta, hogy pontosan micsoda, 100 évet túlélve, ugye kéziratos másolatban bukkan fel nála, és hát ugye itt az összehasonlítás is nagyon egyszerű, hogy a Mars Isten tekint le, és Ferdinándot a rosszat, a még rosszabbal, első Lipóttal hasonlítja össze, tehát nem csak dicsőítésre, hanem az erős kritikára is használható ez a szöveg. Az 1670-es évek elején megjelent Kuruc, egy Kuruc röpirat címlapjáról származik egyébként ez a szöveg, amelyet itt ebben a Kuruc küzdelme költészete kötetben publikáltak is. Érdekes, hogy ott viszont nem derül ki, hogy Sannazaro versének az átirata lenne. Ugye én is csak azért tudom, mert itt is a Google a barátom volt, tehát ugye ma már sok ilyen párhuzamot könnyebben megtalálunk, mint tudós elődeink évtizedekkel ezelőtt. És hát tényleg nagyon érdekes, hogy kéziratban, ugye Kazinczy számára a szöveg eredete, kerete elhalványulva, de 100 év múlva még ott volt az ő számára ez az átirat, ez a paródia, amely magyar viszonyok között keletkezett, és ez is megerősíti egyébként Tarnainak azt a megállapítását a paródia tanulmányában, ahol azt írja, hogy a latin paródiák az 1670 táján tűnnek fel magyarországi irodalmunkban, és ez a szöveg, ez a Kazinczy által idézett paródia is 1670-ben jelent meg konkrétan, tehát Tarnai noha ezt a szöveget nem idézte, de nagyon pontosan azonosította a korszakot. Kazinczy számára, hogy miért volt érdekes, nehéz ezt megmondani, talán maga a paródia eszköztára, de az is lehet, hogy a 1790-es években a Habsburg kritikus él is kedves lehetett az ő számára. Ezen kívül a korszak irodalmában nem csak fordításokban, paródiában, hanem a tankönyvekben is jelen volt ez a szöveg. Az a poetikai kézikönyv, amelyet a magyar iskolákban használtak, és amelyet 1787-ben és 1807-ben is megjelentettek, az epigrammáról szóló fejezetben idézi ezt a szöveget, mégpedig az epigrammán belül is a szuszpenzió retorikai eszközének a példájaként, amikor is ugye az olvasó figyelmét fenntartják, és a végén egy meglepetéssel zárul maga a szöveg. És ehhez ez a példa áll ott. De hát az előbb említett Szerdahely György Alajos munkája is idézi, egyébként Sannazaro életéről is ír, 1783-ban az általános költészettan című munkájában, és amelyben pedig egyébként idézi a vers, ennek az epigrammának a keletkezés történetét is. Ott van tehát a közhangulatban ez a vers. Nem csak Magyarországon, egy ilyen is elém került, egy 1755-ben sokadik kiadásban publikált jezsuita poétikai kézikönyv, például az Elízió jelenségére hozza föl példaként szintén ezt az epigrammát. Az az érzésem, hogy itt a kor iskoláját kiárt emberek számára ez olyan ismerős lehetett, mint nekünk az Elmi a kőt lyukanyó. Annyira benne volt a fejükben, a tudatukban. Itt például csak Dóbék Ágnes írja egy online kis írásában, hogy Sándor István, amikor 1785-ben Velencében megérkezik, az ő ezek a sorok jártak a fejében, amit Sannazaro írt. Szóval ez egy közismert szöveg, elszakadva az eredeti szerzőtől, egyszerűen csak a különböző annyiféle jelenségre lehetett példa, hogy bele ragadt az iskolai tananyagba, és ezért is 300 év után is egy élő szövegként van jelen a kortársak tudatában. A paródia fogalom történetére térnék itt rá. Ugye a paródiát kétféle értelemben is értelmezhetjük. Egyrészt a komikus értelemben vett paródia, ennek ókori gyökerei is vannak, illetve a ma már is tegnap is emlegetett Scaliger 1561-ben megjelent poétikájában is így határozza meg. És van egy másik, egy speciális újkori jelenség, a paródia szeriál, vagyis a komoly paródia, abban az értelemben, ahogyan átalakítani, átformálni egy szöveget, kiemelve belőle egy-egy szót, kicserélve és úgy alkotva új szöveget. Ezt Henricus Stephanus vagy Henri Étienne 1575-ben megjelent Parodie Moralis című kötetében kezdeményezi, legalábbis a Jörg Robert tanulmánya szerint ezt a megközelítést, és ott ő valóban a paródiának különböző szintjeit, ahogyan elszakad az eredetitől, mutatja be, sőt, még némileg öncélúan ógörögre is lefordítja az egyes példákat, mint egy ebben is szellemi rokona ungarnémeti Tóth Lászlónak. És ez is maguk ez a fajta eljárás, miként arra Tarnai is fölhívja a figyelmet, iskolai gyakorlattá válik már a 17. századtól, és a magyar iskolákban is ott van a 18. század végén is. Tehát maga az eljárás is az iskolai gyakorlatok mindennapjai közé tartozott, és az, hogy aztán ezt kombinálja Ungarnémeti Tóth a megismert, közismert szövegekkel, ugye az igazi invenció, azért az ógörög, az kétségtelen benne, azt nem, arról nem tudok más példát, hogy lenne. És hát ő maga a paródia fogalmát, hogy hogyan értelmezi, nem könnyű meghatározni. Ugye a jegyzetben láthatjuk itt a kettes pontban ezt a mondatot, azt mondja, hogy nem paródiája, hanem igaz értelmű alkalmaztatása. Ugye ez azt jelenti, és ez egy másik mondatából világossá válik, hogy a paródia alatt a komikus változatot érti. Noha, ugye, ha megnézzük, az igaz értelmű alkalmaztatás egy más felfogás szerint ez is a paródia fogalmát jelenti. Tehát valójában a kettő nincsen egymással ellentétben. Ő maga valószínűleg a paródiának ezzel a komikus átirat fogalmával, vagy meghatározásával találkozott. Talán a szócerféle lexikonban, amit biztosan tudjuk, hogy sokat forgatott, ott például a paródia komikus átiratként szerepel. De más esetben például azt írja, hogy nékem, Kazincinak szóló levélben 1819-ben, nekem némely patakról szakadt akademizánsok azt vallák, hogy egész könyvemet paródiázta, mármint Terhes Sámuel, aki valóban Ungárnémeti Tóth görög-magyar verses kötetének a paródiáját készítette el, ugye ugye Terhes Sámuel a görög epigrammák helyett héber epigrammákat írt, de ugyanúgy írt hozzá tudálékoskodó magyarázatokat, szójegyzetet, és az egész könyvet tulajdonképpen újraírta egy ilyen paródiaként. És más helyeken is látszik, hogy Tóth a komikussá tett utánzatként fogja föl a paródia fogalmát. A maga a téma, és akkor erre a harmadik témára, a harmadik kérdésre térnék rá, ő maga ugye az epigrammáit, 51 epigrammát tartalmaz egyébként ez a kötet, ebből 33 valamilyen személyről szól, és 18 valamilyen tárgyról. Itt, ha a közvetlen környezetét megnézzük, a 10. epigrammája Kisfaludihoz szól, a 11. Benne Ferenchez, a 12. a Nemzeti Múzeumba került párizsi aranysas, igen izgalmas történetét meséli el, aztán a 13. egy ilyen általános barát és barátnék, aztán Virág Benedekhez, Festetichez, Stárihoz, következnek a személyhez szóló epigrammák. Ez az epigramma Benne Ferenchez szól, aki neki kedves belgyógyász tanára volt. Ugye ő orvosi tanulmányokat végzett 1814 és 1818 között, és ez az orvos professzor tanította őt a belgyógyászatra, és az ő nagyságát örökíti meg, ugye Aszklépioszhoz hasonlítva ebben az epigrammában. Ha összehasonlítjuk részletesen a szövegeket, és itt az idő előre haladtával a kedves hallgatóság figyelmét arra a táblázatra irányítom, hogyha most itt a középiskolai tanár szólal meg belőlem, akkor ezt az idő múltával ezt már csak otthoni feladatként adhatom föl. De az mindenképp arra fölhívnám a figyelmet, hogy nagyon izgalmas a nyelvcserének a helyzete, hogy egy latin szövegből magyar és görög átiratot készít. Nyilvánvalóan a görög szöveg az, amely grammatikájában közelebb tud állni a latin szöveghez, ahhoz itt egészen közel is van, és hát látható, ugye, hogy a magyar szöveg is pontosan követi ezt. Ugye Athéné lép Neptunus helyébe az eredeti szövegből, az összehasonlítás pedig Pályán, vagy akit később Aszklépiosszal azonosítanak, és Benne Ferenc orvosási tudománya között húzódik, és ugye Apollónak kellene belátnia, hogy Benne Ferenc az, aki sokkal nagyobb orvos, mint Aszklépiosz. És érdekes egyébként, hogy a magyar szövegből hiányzik Pályán, bár ugye Apollón fiát azért a kor mitológiai tudásával nyilvánvalóan azonosítani lehetett. Végezetül egy záró gondolatként azt vetném csak föl, szerintem az járt a fejembe, amiközben készítettem ezt az előadást, amikor nemrégiben Szirágyi Márton és Balog Piroska tartott előadást az Irodalomtudományi Intézetben, és Fóris Gergő, talán ő mondta ezt az előadások után, így fogalmazott, hogy Arany János szerinte egy 18. századi költő, és Szirágyi tanár úr persze buzgón helyeselt erre a megállapításra, és csak azon gondolkoztam el, hogy ugye valójában meddig is tart a régiségnek a hatása. Amit itt Ungárnémetinél látunk, az nagyon-nagyon visszamegy az ő költői gyakorlata egészen a 16. századig. És azok a szövegek, az a kulturális kincs, az a kulturális háttér, amiből ő dolgozik, az messze-messze régebbi. Ez szólhat olyan véletlenekről, hogy éppen mi volt meg a könyvtárban, ugyanúgy, mint ahogy nekünk is, amit megtalálunk a Google Books-on, ugye az könnyebben létezik, mint amit nem. És hogy valójában ez a kulturális háttér, amiből építkezik, milyen erősen ott van, ugye Csokonai, Berzsenyi és azoknak a költőknek az életművében, akiket ma már inkább ugye a modernitás felől olvasunk. És hogyha így a korszakolás soha meg nem unható témájához kapcsolódunk, akkor ott van az a kérdés, hogy vajon mikor kopik ki mindez a 19. század folyamán a köztudatból, és mikor lép a helyébe valamilyen más műveltség, mikor van az, amikor Szánazáró verse már nem, hoppá, igen, mikor van az, amikor Szánazáró verse már nem közismert dolog, és amikor már nem ez jut eszébe annak, aki Velencébe érkezik. Ezeket nem én fogom megválaszolni, ezeket a kérdéseket, hanem remélem, hogy a tudós hallgatóság talál majd rájuk választ. Köszönöm szépen!